a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Efrém görögkatolikus óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskolába járó gyermekek töltötték meg a debreceni Szent Anna római katolikus székesegyházat december 9-én Szent Anna foganásának ünnepe alkalmából. A Szent Liturgiát Sivadó Miklós és Szaploncai Márk atya vezette a római katolikus székesegyházban. Az óvoda lelkész arra igyekezett felhívni a figyelmet prédikációjában, hogy micsoda tervező az Úr, hiszen már előre megtervezte azt is, hogy az üdvözítő Jézus Krisztus ettől a szeplőtelen Istenanyától fog születni. Isten nagyon sok évezredre előre tervez, és a mi életünket is eltervezte, fogalmazott az óvoda lelkész. Ebből kiindulva mi is megpróbálhatjuk a saját életünket megtervezni, és ha valamit kitűzhetünk célul, az egyértelműen az üdvösségünk legyen, hogy szeretnénk a mennyországba kerülni, hogy szeretnénk örökké boldogok lenni, tette hozzá Szaploncai Márk. Sikerült megoldást találni az orosz Gazprombank elleni új amerikai szankciók jelentette problémákra, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország az orosz pénzintézeteken keresztül fizet a földgázért, Bulgária pedig onnan kap pénzt a tranzitért. Olvasható az Inforádió oldalán. Továbbra is 3% feletti gazdasági növekedést vár 2025-ben a kormányfő. Orbán Viktor azt hangsúlyozta, a minimálbér megállapodások a bérszintekre nagy hatással lesznek, a pedagógusoknál is emelkednek a bérek. Két nagy gyár is elkezd dolgozni, a BMW és a BYD, és elindul egy nagy akkumulátorgyár is, tette hozzá a miniszterelnök. Elkobozná a gyorshajtóktól a járműveket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán tudatta, a fővárosi közgyűlésnek javasolja, hogy kezdeményezze a kormánynál az osztrák szabályozáshoz hasonló kialakítást, amely jelentős sebesség túllépés esetén első alkalommal a gépjármű 6 hónapos átmeneti lefoglalását, második alkalommal pedig elkobzását teszi lehetővé. Januártól drágulnak a postai szolgáltatások. A belföldi elsőbségi levél díja 25 forinttal, míg a szintén belföldi nem elsőbségi levél díja 15 forinttal változik. A korábbi évekhez hasonlóan idén is hamarabb kapják meg a decemberi családtámogatási ellátásokat az arra jogosultak, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A gyes mellett a gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék még a karácsonyi ünnepek előtt megérkezik a családok bankszámlájára, illetve címére. Legalább 75 ezer forintos juttatást kapnak a tankerületi iskolában dolgozó tanárok az év végén, erősítette meg a Hírt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. E fölött lesz egy teljesítményarányos rész is, amelynek mértékéről az iskolaigazgató dönthet. Folytatódik továbbra is a Lázár Ervin program, amelynek második időszakára további 100 ezer gyermek részvételét tervezik a 2025. január 6-a és március 31-e közötti időszakra, közölték a szervezők. A program célja továbbra is a gyermekek művészeti élményekkel való gazdagodása. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér lett a leggyorsabban fejlődő európai légikikötő az utasforgalom szempontjából októberben az Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa kimutatása alapján. A Budapest Airport forgalma az év első 10 hónapjában túlszárnyalta az előző év teljes utasszámát. Jövőre pedig elkészülnek a harmadik terminál részletes tervei is. Újabb katonai segítséget hagyott jóvá Washington Ukrajna számára. Az amerikai külügyminisztérium azt közölte, az Egyesült Államok újabb 500 millió dollár értékű katonai segítséget nyújt Kijevnek, hogy támogassa az ország védelmét az Oroszországgal szemben folytatott háborúban. Olvasható az Inforádió oldalán. Moldovában 60 napos szükségállapotot vezet be a parlament az orosz gáz tranzit bizonytalansága miatt. Az eddigi jelzés alapján január 1-től leállnak az Ukrajnán keresztül Oroszországból érkező gázszállítmányok. Végül a mai időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, délután északnyugat felől kezdhet el szakadozni a felhőzet, többfelé várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, fagypont alatti csúcsértékekre az északi középhegység térségében lehet számítanunk. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. december 14-e szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 12 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban Jakab Tibor természetfotóssal beszélgetünk arról, hogyan lett a szenvedélye a természetfotózás, hogyan készül elő az időjárás viszontagságaival számolva egy-egy fotózásra, és hogy mire kell figyelnie annak érdekében, hogy láthatatlan maradjon az állatok számára. Munkáinak sikereiről is szólunk, és nemrégiben bemutatott természetfilmjéről is, mely az Éden határán címet viseli. 9 órától hírek, majd segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk, melyben ma vendégünk lesz Konyári György, a Matthias Corvinus Kollégium miskolci képviselet vezetője, akivel a régi avasszálló megújulásáról, a 2024-es évről, tehetséggondozásról, pályaválasztásról, külföldi tanulmányutakról és ingyenes kollégiumi elhelyezésről is beszélgetünk majd. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
Az a helyzet, hogy az MCC nagyon sok mindent megmutat a világból a diákok számára. Ami annyit jelent, hogy igyekszünk a legkülönbözőbb tudományterületeken, szakmákat is bemutatni az MCC-ben. Nagyon sok pályaorientációs beszélgetést folytattunk le a fiatalokkal. Nagyon sok olyan alkalommal, ez a mentor-tutor viszony, amit említettem már, ez arra fut ki, hogy beszélgetünk a diákokról, hogy valóban mit szeretnének az életben, melyik lehet az a pálya, melyik lehet az a szakma, ami ő hozzájuk közel áll, és ha egyébként azt az adott szakmát választják, akkor mire számíthatnak egyébként a hétköznapokban?
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban a Jó, hogy vagy Életvédő Szövetség egyéves évfordulója kapcsán számolunk be munkájukról. Ajánlunkban a szervezet vezetője, Oszti Zoltán atya szólal meg.
Az életvédelem témájában az emberi személy méltóságának a védelme, a tét és a téma. Ehhez pedig azok a szakmai szervezetek tartoznak a munkájukkal, és azok a személyek, akik sokszor professzionálisan és akár önkéntesként dolgoznak ezen a területen. De ez a születést, a fogantatástól kezdve egészen az evilágból való távozásunkig, tehát a halálunkig, az élet minden szakaszára vonatkozik.
Kisújszállási vételkörzetünkben ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunk kezdődik. Adventi időszakban járunk. A hosszú téli éjszakákon nincs is annál jobb kikapcsolódás, mint egy kellemes társaságban jókat beszélgetni, egy finom forralt bor vagy almapuncs mellett. A mai adásban ezen téli meleg italokról kérdezi Gergely Miklós nemzetközi borszakértőt, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most rövid ajánlónk következik.
Vörösborból készül jó forralt bor, vagy fehérborból is?
Fehérborból is készülhet nagyon jó forralt bor. Az a lényege, hogy ennek egy ilyen testesebb bornak kell lennie, tehát nem egy vékony bornak kell lenni. Igaz, mi majd teszünk hozzá olyan dolgot, ami egy kis testet ad neki. Hogyha fehér borral gondolkodunk, akkor elsősorban furmint, olasz rizling, illetve illatos fajták, különböző muskotályok, vagy irsai olivér, ezeket le kell gondolnunk. De hát vörösbor pedig nyilván egy kék frankost, vagy egy merlót, vagy egy egyszerű házi vörösbort, hogyha van így palackozva, az megfelel.
10 órától hírek, majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk, melyben ma folytatjuk a Gelei történetéről szóló riportunkat, majd Noszfajra és egy mezőkövesdi rendezvényre megyünk. Ajánlunkban Nyíri Barnabás bőrművest hallják.
Látni látom, mi próbálunk elkövetni mindent, hogy megfeleljen, de jön egy olyan szakmai zsűri, aki lehet, hogy én nem vettem észre, hogy tegyük fel, csak egy pici vágással, vagy egy szúrással arrébb ment, vagy ferdébb esetleg egy lyuk benne, vagy valami kis pici, amit én, ez olyan, mint otthon, hogy a lakás illatát én nem érzem. Ez a szakvakság. És a zsűri megnézi, ez emiatt na, pont nem lehet. Úgyhogy néha úgy csodálkozunk rajta, hogy miért is, de jön az indoklás, és akkor megkeresem, rákeresek, és akkor igen.
11 órától Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk, melyben dr. Ablonczi Balázs történésznek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara egyetemi docensének előadását hallgathatják meg, Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.
Seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Ne feledjék, hogy ma 10 órától adventi meglepetéstárlat vezetésen vehetnek részt az Egri Bazilikában. A program időtartama 45-50 perc. A nemzedékek terén is tartanak adventi programokat, ma délután 5 órai kezdett el. 17 óra 30 perckor az Agria Ensemble kórus lép fel, melynek karnagya Kovács Ádám lesz. 17 óra 40 perckor az ünnepi köszöntőt hallgathatják meg. 17 óra 45 perckor Euler Gellért plébános meggyújtja a harmadik adventi gyertyát, 18 órától pedig Vastag Csaba koncertjét hallgathatják meg. Adventi matinékat tartanak a csillagvizsgálóban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. December 15-én 11 órától Kísérletek a nagyon hidegtől a nagyon melegig címmel tart előadást dr. Vida József. 12 órától dr. Újfaludi László bemutatóját láthatják a csillagászat és művészet témájában. 13 órakor dr. Murányi Zoltán karácsonyi kémia showját láthatják. Mindezek mellett más programok is lesznek, így például fizikai foglalkoztató, QR-kódos kincsvadászat, csillagtúra, optikatörténeti kiállítás, tárlatvezetések a Helmiksa csillagvizsgálóban, valamint tudományos játszóház is lesz. Ezen kívül meglátogathatják a panorámateraszt, valamint a kamera obszkúrát. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a programok az aznapra megváltott csillagvizsgálóra szóló jegyekkel látogathatóak érkezési sorrendben. Csoportok esetén követelmény az előzetes regisztráció. Családok és egyéni látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programokba. További információkat a 0636 520 400-as telefonszámon a 2279-es mellékén kaphatnak, valamint az info@egricsillagvizsgalo.hu e-mail címen. December 15-én vasárnap 10 órától káptalani szentmisét tartanak az Egri Bazilikában. A szentmisén zenei szolgálatot végez az Egri Érseki Fiúkórus Kubik Tamás orgonaművésszel, aki vezényel Schmidtmeister Szilvia lesz. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban Jakab Tibor természetfotóssal beszélgetünk arról, hogyan lett szenvedélye a természetfotózás, hogyan készül elő az időjárás viszontagságaival számolva egy-egy fotózásra, és hogy mire kell figyelnie annak érdekében, hogy láthatatlan maradjon az állatok számára. Munkáinak sikereiről is szólunk, és nemrégiben bemutatott természetfilmjéről is, mely az Éden határán címet viseli. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Jakab Tibor természetfotóst. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Tisztelettel köszöntök mindenkit és téged is.
Én azt hiszem, hogy megengedhető a tegező viszony, hiszen mi már régóta ismerjük egymást, követem a munkásságodat is, és ugye egyébként kollégák is voltunk szegről végről. Nagyon tartalmas év áll mögötted, amiről kicsit később majd beszélünk, de egy picit mesélj magadról.
Átlagos Jakab Tibor vagyok, a Jakab Tiborok között is. Annyi a különbség, hogy én valamikor 95-ben elkezdtem természetfotózni, és a hivatásom már vált.
Na de mi vitt arra, hogy te természetfotós legyél?
A nehézség. Tudom, hogy ez furcsa dolog, de hogyha nekem van egy ilyen borzasztó tulajdonság, minél nehezebb valami, meg minél nehezebben lehet megvalósítani valamit, annál nagyobb erővel tudok neki feszülni. Hogy mondják, hogy teher alatt nő a pálma, és hát gyakorlatilag én egy ilyen pálmaféle vagyok, hogy a kihívásokat szeretem nagyon. Tehát például a természetfotózás az mindennapi kihívás. Egy portrét megfotózni, az is nagyon nehéz. Nem, tehát nehogy véletlenül félreértsünk, de azért egy portré, mit tudom, visszamegyek 5-10-szer ahhoz az emberhez, jobban megismerem, nyilván ott beszélgetünk, és akkor egyszer csak már nem vesz észre, hogy fényképezek, stb. De egy természetben ott nagyon sok érzékszervvel kell megküzdenem. Például egy őz fotózásánál szél, például szagok. Nagyon fontos a szaglás. A látvány, hogy ne lásson. Mindet el kell fedni valahogy, hogy az őz az képtelen legyen felismerni az embert, vagy megismerni az embert, vagy észrevenni az embert, és csak akkor viselkedik természetesen.
Na de amikor te ezt elkezdted, akkor tudatosan készültél arra, hogy hogyan kell ebben a közegben viselkedni?
Nem, fogalmam sem volt az egészről. Ha jól emlékszem, az első természetfotóm egy stiglinc madár volt, amit a nagymamáék udvarán fotóztam le. Akkor most mondani fogok egy objektív méretet, ez egy 200 mm-es objektív volt, azt annyit kell tudni róla, hogy körülbelül 2 méterről kellene fényképezni egy madarat, verebet mondjuk, hogy nagyjából úgy látszódjon a képen, és akkor jöttem rá, hogy akár egy sima átlagos stiglincet és 10 méternél közelebb nem lehet becserkelni. Nyilván ez attól is függ, hogy hol élünk, például mennyire viselik el az embereket a madarak, és a nagymamáiknak a csirke udvarán ugye etette ugye nagypapám, nagymamám a madarakat, vagyis a csirkéket, és akkor így ezáltal a stiglincek is kaptak egy kicsit, és ott egy ilyen mellék helységben, vagy egy ilyen kis fészerből fotóztam 2 méterről. Úgyhogy akkor sikerült, azt elküldtem egy fotópályázatra, természetesen nem, még egyszer mondom, természetesen nem nyerhettem díjat, hiszen az annyira nem volt jó kép, mert ez egy dokumentáció volt. És ugye meghívtak erre a pályázatra, a díjátadóra, természetesen nem nyertem, és hát nyilván itt minden természetes, mert hogy ahhoz, hogy az ember valahogy kikerüljön egy ilyen kiállításon a falra, ahhoz nagyon sok mindent kell tenni. Nagyon sok minden szerencsének, tudásnak, felszerelésnek, és sorolhatnám a dolgokat, mindennek össze kell jönnie. Tehát az együttállásnak kell lennie.
És ha már a felszerelés, akkor itt ebben a momentumban neked honnan volt az a géped például? Hogy ezt a fotót el tudtad készíteni?
Ó, nagyon, nagyon jó. Nagyon jó kérdés. Úgyhogy az édesanyám szponzorálta ezt az egészet, mert hogy rájött arra, hogy én nem vagyok egy okos ember. Már nem, bocsánat, ezt majd kifejtjük bővebben, hogy miért nem vagyok okos ember. Nem szerettem igazán tanulni, tehát például történelem nem nagyon érdekel.
Leülni és magolni nem szerettél.
Így van, és a matematika, és vagy tehát igazából nem, egyedül a biológia az lekötött mindig, meg a testnevelés, tehát én nagyon sportoló is voltam régen.
De akkor ez az irányt egy kicsit már mutatta.
Így van, hogy valami lesz ebbe az egészben, és gyakorlatilag édesem nagyon-nagyon rugalmasan kezelte ezt a dolgot, úgyhogy úgy döntött, hogy hát viszont lehet, hogy egy jó fotós lehetek. És akkor ennek úgy mindent alárendelt. Karácsonyi ajándéktól kezdve a születésnapokat összevontuk, és akkor egy egészen más felszerelés lehetett már úgymond kialkudni, vagy ő is magától már rájött, hogy akkor egy picivel többért. Egyébként erőn felett teljesített az édesanyám mindig. Ugye elvált szülők gyereke voltam, és hát ugye más volt az anyagi háttér. Nem panaszkodom, mert mindenem meg volt, tehát tényleg minden megtett anya. De például olyanokat csinált az édesanyám, hogy a spájzot kialakítottuk laborrá, például fotolaborrá. Ezt már ilyen 13 évesen megcsináltuk.
De ez fantasztikus.
És akkor hihetetlen, hogy mennyire támogatta ezeket a dolgokat. Nagyon, nagyon, nagyon sok mindent köszönhetek. Tehát nyilván a szülőknek sok mindent kell köszönnünk, mindenki a saját szüleinek, nyilván, de az én édesanyám az különösen sokat tett.
És hát ez lehetett volna neked egy ilyen múló hóbort is.
Akár igen. Igen,
de ő
igen,
látta,
igen,
vélhetően.
Így van. Például az akvarisztikában is jó voltam, de az tartott 10 évig, nem sokáig, csak 10 évig, és akkor utána viszont azt is átváltotta, tehát úgy volt, hogy akvarisztika, és akkor fotóztam a halaimat. Tehát, hogy inkább a fotózás.
És akkor elmentél, és te tudatosan készültél arra, hogy te szakmában, így tehát van, szakmailag toppol legyél.
Így van. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy például én a gimnáziumban én voltam az első labor anyagvizsgálatot végzett hallgató vagy tanuló, Így van, ezt mindig csak lányok végezték.
Most a hallgatók nem látják nyilvánvalóan, de én itt igen kerek szemmel nézlek.
Igen, igen, és akkor tulajdonképpen én egy laborban, tehát egy egészségügyi laborban végezhettem volna mondjuk vizeletvizsgálatot, vagy valami hasonlót. Akkor még nem voltak ilyen komoly gépek, tehát kellett hozzá egy laboranyagvizsgáló szakképzés, és ez azért volt jó, például megtanultam mérni. Most tudom, hogy ez furcsa, de ilyen század pontosságú mérlegek voltak a gimnáziumban, és ott mit tudom én, vettünk Pesten fotóvegyszert, tehát a fotós vegyszer alkotó elemeit, és akkor azokat nagyon pontosan ki tudtam mérni, és akkor tényleg érdemes volt kimérni, mert az hatás és az eredmény az szinte garantált volt. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy rájött az ember, hogyha pontosan mér, akkor siker van, hogyha betartja azokat az utasításokat, amiket kell, például időben hívja, megfelelő időpontig hívja az ember a filmet, akkor meg lesz a hatás, úgyhogy nagyon sokat szenvedtem a sikertelenség miatt, de ez azért volt, mert mondjuk egy bolti vegyszer, aznak mindig más volt az állaga például, vagy a eredményességi együtthatója, ezt nem tudom másképp mondani. Szóval érdekes.
És akkor, hogyha már tudtad, hogy te mit szeretnél, természetfotós szeretnél lenni, akkor azt is tudtad, hogy ez mivel jár, milyen felszerelés szükséges hozzá.
Így van.
Itt azért szerintem nem kell bemutatni a hallgatóknak sem, hogy itt több százezres, milliós tételekről van szó.
Igen, csak hát még egyszer mondom, hogy nem volt annyira, nem tudtam magam annyira engedni, úgyhogy én mindig használt dolgokat vettem. Kivétel akkor, amikor mondjuk egy például a Kőpán könyvet én fotóztam, ez a Kőpán a magyar szobrász, ez egy művészeti album, és szobrokat tartalmaz. Egyébként nagyon vastag, és nagyon szép, és szuper. Tehát, hogyha az ember úgy végiglapozza, akkor ugye borsózik a hátán az, ha van egyáltalán. És gyakorlatilag akkor vettem két új gépet, egyet a lányomnak vettem, meg egyet magamnak. De egyébként mindig használtam, vettem, mert ez az újrahasznosítás viszont tökéletesen működik. Más már eldobja, mert azt gondolja, hogy már nem olyan jó, nem olyan korszerű, én viszont még nagyon szívesen használom. Évekig.
Ez összefügg azzal, hogy mennyire szereted a természetet?
Persze, persze. Néha olyan meggondolatlan nyilatkozatokat teszek, hogy azt mondtam, hogy ha nincs természetfotózás, akkor nincs a kaptibi, de most már kezdek rájönni, hogy ez már kezd alakulni, igen.
Ezt hogy kell érteni?
Hát úgy, hogyha valaki megtiltja bármi úton, módon, vagy például betegség által mondjuk, akkor azért iszonyatos lelki terror a számomra, vagy tehertétel.
Maga a természetfotózás, ezt ugye el is mondtad az egyik videódban, ami megtalálható az egyik megosztón, hogy ez szerencse kérdése is.
Igen.
Azért ez egy nagyon-nagyon kemény pálya, egy nagyon kemény helyzet, ami az időjárás befolyásolja.
Igen, ugye sokszor szokták kérdezni, főleg előadásaim után, hogy mennyit töltök a természetben, és akkor úgy mindig ez egy furcsa kérdés nekem, mert hogy én nem tudom az időt akkor mérni. Tehát nyilván vannak olyanok, hogy mennem kell 9 órára valahová, akkor 8:30-ig fotózok, és akkor utána. De amikor kötetlen, tehát akkor nem tudom mérni az időt. Fogalmam sincs, hogy hány óra van, nem is érdekel igazából.
Az idő múlását mondjuk abból is érezheted, hogy nagyon hideg van, vagy nagyon meleg van.
Fáj a derekam is, ahogy öregszem. Az sem számít. Nem számít, mert a remény, hogy valami kijön elém például egy lesben, egy lesfotózásnál, az mindent visz. Tehát elmúlik a fájdalom, elmúlik a hideg, meleg, szúnyogok, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy a remény élteti ezt az egészet. És akkor nyilván ott van, hogy szerencse van, vagy pedig ugye a szerencsét lehet gyorsítani, vagy hogy is mondjam, lehet egy picit siettetni, hogy úgy mondjam, hogy eléd jöjjön mondjuk egy vad, hogy etetek. És akkor ezt úgy szoktam mondani, hogy ami ez tipikusan KGST dolog, mikor régen volt ez a kölcsönzgazdasági segítség, és a szocialista országok voltak együtt, hogy én segítek az állatokon, például túlélni egy telet, ők segítenek abban, hogy nekem olyan képeket hoznak elém, olyan formát, látványt, amitől én, mikor hazamegyek és letöltöm a gépre, akkor csodálkozok, és újra élem az egész történetet.
Tényleg, hát kiknek készül ez a fotó, ez a rengeteg
magamnak.
Fotó?
Először is magamnak, de vannak olyan felsőbb hatalmak, amikor azt mondják, hogy Hát miért nem jössz hozzánk egy kiállításra? Na jó, nagy duzzogva, akkor összerakom a kiállítást, és akkor elviszem. És hát most például, ami talán, hogy is szokták mondani, hogy én egy képmutató és egy nagy képű vagyok, mert hogy a Poroszlói Ökocentrumban, az emeleten, van egy ilyen szabadtéri emeleti kiállítótér, ott van például egy méterszel másfelesek a képeim. Tehát én méltán mondhatom magamról, hogy nagy képű vagyok.
Mikor jött az első felkérés arra, hogy kiállítást tartsanak a műveidből?
Hú, talán...
Vagy te kerested-e?
Erre már nem emlékszem, mert ez volt, vagy 18 éves koromban lehetett, és akkor a műfázba raktuk ki. Hát nagyon picik voltak a képek, tehát ilyen 18-24-esek voltak a képek, de mindet én hívtam elő. Tehát itt az a lényeg, hogy az egész folyamatot én ellenőrzöm, én javítom, én hibázok. Tehát, hogy az egésznek az egész teremtése egy ilyen varázslat tulajdonképpen. Amikor még filmre fotóztam, ugye előhívtam, a képeket megcsináltam, beagyusztáltam, úgy mondjuk, hogy agyusztálni, tehát ilyen bekasíroztam ilyen fekete papírra, és akkor utána kiraktam, és akkor ez gyakorlatilag a varázslat része volt az egésznek, és a megkoronázása mindig a kiállítás, vagy egy pályázat. És nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés. Aztán megnyitója nem volt, de legalább kim volt a falon.
És az első díjad, amit kaptál, azt vártad, hogy egyszer majd elismerik a munkádat, vagy inkább meglepett?
Hát inkább furcsa érzéssel töltött el, mert hogy az első ilyen díjam, az például egy katonai dolog volt. Én ugye felderítő voltam katonaságban, és hát a felderítés az egy fantasztikus élmény egyébként. Egyébként hasonlít a természetfotózásra. Nagyon-nagyon nem tértem el tőle, vagy amiket például a hadseregben tanultam, az mind mai napig használható a természetfotózásban is. Csak ugye picit még pontosabban kell megoldani a dolgokat, de egyébként hihetetlen, hogy mennyire jó a természetben mozgás. Úgyhogy ott volt egy fotópályázat, és én már fotóztam akkor egy pár olyan képet, mint olyan felderítőkről, hogy festik be az arcukat, terepszínruhában vannak, BMP belemegy a vízbe, és akkor csapódik hogy hívják? Egyébként érdekes volt, mert a tisztek is, tehát a vezérkar is simán elfogadta, hogy én fotós vagyok. Mai napig nem, ez sem olyan, ez szerencsének találom, úgy érzem. És akkor ezzel ez egyik ilyen képpel, hogy ugye gyakorlatilag sminkeli magát, erdő mintára sminkeli magát egy felderítő katona. Ezzel egy harmadik díjat nyertem, és Ceglédre mentünk stoppal, ha jól emlékszem, hogy átvegyük a díjat. És még ami érdekes volt, hogy amikor ugye megérkeztünk, abban a pillanatban azt mondták a szervezők, hogy hallgató örmester voltam, és akkor mondták, hogy kedves örmester úr, akkor vagy elvtárs, mert még akkor elvtárs volt, bocsánat, azt mondta, hogy mostantól kezdve nyugodtan tegezzen bárkit. És akkor voltak ilyen ezredes fotósok, és akkor tegeződtünk. És akkor ott fejlődtünk, egy csomó információt meg tudtunk osztani. Szóval nagyon jó volt.
Egyébként ez fontos volt neked, hogy másoktól, akik úgy gondoltad akkor, hogy mondjuk tapasztaltabbak tőled, tőlük átvegyél hasznos infókat?
Egyértelmű, de igazából szerintem nagy szerencsém volt, hogy én elkezdtem gyűjteni a fotós újságokat. És volt régen a fotó újság, és örököltem 1963-tól 90-ig gyakorlatilag egy teljesen bekötött példányukat megörököltem. Egy fotósnak a szomszédja is fotózott, és annyira megszeretett a hölgy, egy idős hölgy, hogy azt mondta, hogy ez csak rám tartozik, és amikor ez egy hagyatékból volt. Nagyon érdekes egyébként, igen. Szinte alig találkoztam, vagy alig beszéltem vele, de annyira, olyan mély benyomást tettem a hölgyre, hogy azt mondta, hogy ez a bekötött fotóújság, ez csak az enyém. És akkor még mellé vásároltam, ami csak megjelent fotóújság. Fotokino volt ilyen, például német NDK-s. Azt sem tudtam, mit beszél, mert németet sem nagyon tanultam, megmondom őszintén. És akkor voltak a populár fotográfik, meg a outdoor fotográfik, a color fotó. Ez ugye német és angol nyelvű, és abból próbáltam kiszemezni. És hát később ugye a kis feleségem nagy partner volt ebben, mert angol felsőoktató nyelvvizsgája van, úgyhogy én csak odaadtam neki, hogy fordíts le, légy szíves, és akkor az amerikai, vagy az amerikai újságból szépen lefordította. Úgyhogy nagyon sokat tanultam. Akkor tehát újságok, könyvek.
Támogatva vagy most is.
Persze, egyébként is. Meg most már úgy vissza is támogatom, mert hogy a Flóra lányom, ő megint csak egy nagyon jó természetfotós. Szerintem ő ott van az élmezőnyben.
Apa miatt választotta Flóra, hogy ő szeretne természetfotós lenni, vagy ez hogy jött neki?
Ez most egy nagyon furcsa lesz, de én minden követ megmozgattam, hogy ne legyen természetfotós. Minden követ megmozgattam, hogy ne
tippeltem
legyen fotós.
Tippeltem volna, hogy ez lesz a válaszod.
Mert hogy hát ez nem egy női buli. Tehát ez egy, nem egy női, hogy hívják, itt 8 órát vissza kell tartani a mindent. Egy lesben például. Tehát, hogy azért a lányoknál másabb a helyzet, úgyhogy kicsit féltettem is, meg hát nem egy női buli. Na hát ezt nem tudom másképp mondani. Nem a lányok az elsők ebben hogy belemegyünk a mocsárba, és akkor, na de ez a gyerek, ez nem az a fajta.
Na ezt akartam mondani, hogy a mellékelt ábra szerint Flóra megtalálta.
Ő anyatejjel kapta meg ezeket a dolgokat. Abszolút. Például most már körvonalazódik, hogy például mikor lett ő természetfotós, vagy mikor fordult be, mert ugye ennek itt az a lényege, hogy van egy bizonyos ilyen kattanás. Tehát én nálam is volt egy ilyen kattanás, amikortól kezdve már nem érdekel más. És akkor a Flóra lányom is, emlékszem, hogy elmentünk egy helyre, ki a természetbe egy ilyen piros lóhúnyorokat fotóztunk, ez egy nagyon szépen bólogató kis növény, ami egyébként különleges volt, hogy valószínűleg jó volt a táptalaj, mert egy kicsit megnőtt, tehát jobban megnyúlt a szára, és akkor ugye jobban bólogatott ez a... És akkor aláraktam az objektívemet, és egy halsza objektívvel fotóztam, egyébként később ki lett állítva egy év természetfotós a pályázaton, és halsza objektívvel, tehát az egész erdőt lehet látni fölötte, vagy mögötte, és beexponáltam magam is az egyik ilyen, és mint egy ufonauta, mert akkor lenyírtuk a hajamat, és akkor olyan nagyfülű voltam, meg nem tudom micsoda, és hogy ugye a halsza objektív torzítása miatt ilyen ufonautának nézek ki. És Flórai meglátta ezt a mozgás folyamatot, ahogy csinálom ezt az egészet, tehát a mozdulatsorokat, és ő is úgy döntött, hogy nem azt a virágot, hanem mondjuk 10 méterrel arrébb talált egy ilyet, és ő is megpróbálta. És amikor így láttam, hogy annyit próbálkozik, és még mindig nem jó, és még mindig nem jó, és még mindig nem jó, mert hogy ő neki digitális gépet adtam, én nekem meg még sima filmes gépen volt. Tehát az milyen nagyon kezdetleges digitális gép volt, de megpróbálta azt a látványt, mert próbált. Ugye nyilván nem engedhető meg, hiszen az objektív és a felszerelés egészen más volt, de akkor úgy lehetett látni rajta, hogy mindent kikapcsol, és csak arra ez egy feladatra koncentrál. És utána már nem lehetett, nem egyszerűen nem szakadt le rólam, megmondom őszintén. Amikor voltak olyanok, hogy nem hajnalba kellett kimenni, mondjuk egy lesre, és -10 fok volt, akkor ő már jött velem. És később meg már ő mondta, hogy mikor megyünk fotózni, ez teljesen lázba hozta.
Most, hogyha nem felkérés érkezik arra vonatkozólag, hogy valamit fotóz le valakinek, nem tudom, vannak-e egyébként ilyenek természetfotósként, de hogy találod meg magát a helyszínt? Mi az, ami érdekel? Tehát ilyenkor mondjuk gondolkozol napokon keresztül, hogy hát itt még jó lenne, most vizen kellene, most szárazföldön, vagy ez hogy?
Na most ez a felkérés érdekes dolog, mert hogy... Inkább azt szokták mondani, hogy gyere el, mert ott van egy fészek például. Hát fészeknél nem szívesen fotózok, mert hát az zavarás. Tehát hogyha persze azt is meg lehet csinálni kulturáltan, hogy a magadarat ne bántsuk meg, hanem tulajdonképpen ajánlások vannak. hogy gyere el a tavamhoz, és akkor nézd meg. És egyik nagy szerencsével a Szabó Zsolt képviselő úr szólt, hogy van egy 60-i cukorgyári tó, és hogyha van kedve, akkor nézzen meg. És akkor nyilván időt szakítottam rá, bevittek a tóhoz, és hát megmondom őszintén, hogy paradicsom. Tehát a paradicsomi állapotok voltak. Több száz kócsag, szürkegém, nem tudom hányféle kacsa, liba, réce, hihetetlen mennyiségű, ugyanis az egyik tórész volt a szikkasztó rész, ami ilyen tocsogós, saras, mocsaras rész volt, és abban, mint később kiderült, rengeteg planktoni élet van, tehát ilyen mindenféle rákok, pici rákok, ezek a bolharák, meg szóval hihetetlen mennyiségű ciklops dafnia. Szóval az volt a lényeg, hogy a kacsák...
Akkor
tobzolt az élet. Tehát a bioleves, én már csak így hívom ezt, hogy bioleves, mert másképp nem is igazán tudom megfogalmazni, mert hogy minden a tápláléklánc egészét körbeöleli. Tehát halakig. És akkor a gémek, kócsagok azok ott pihentek, akkor voltak ilyen szigetek benne, ahol tényleg gyakorlatilag tisztító állomások voltak, hogy ott fürödtek a madarak, és rendszeresen, tehát lehetett látni, hogy a toll repül, ott tollászkodnak, és nagyon-nagyon megszerettem, úgyhogy egy év alatt sikerült egy könyvnyit létrehozni, ami egyébként meg is van. Aztán később két könyv keletkezett abból, és hát megmondom őszintén, hogy minden percét élveztem. Annak ellenére, hogy például sötétbe mentem az egyik ilyen alkalommal, sötétbe mentem a nádasban, volt már ilyen kitaposott utam tulajdonképpen, és az egyik hód nem veszi figyelembe, hogy ott egy ember fog járni, és egy ilyen 20 centi átmérőjű fát rádöntött a ösvényre, és éjszaka nem láttam, és akkor átestem, hogy majdnem eltörtem a bordámat, mert az objektívre estem rá például. Oh. Tehát ilyen apróságok vannak, de még akkor is hát káromkodna az ember nagyon, de nem káromkodik, és akkor mert nem lehet, mert akkor mindent ez zavar, és akkor a lesben kipihentem magam.
Volt, amikor bosszankodtál, hogy nem sikerült olyan csendesnek lenni mondjuk, vagy nem úgy jött
hát
össze?
Az őzek azok rendszer, tehát azt kell tudni, hogy 8650 gram az objektívem, és hogyha ráteszem mondjuk az EOS 1-est, ami megint egy másfél kiló, tehát akkor 10 kiló felszéléssel kellett kúszni, és hát az elég látványos élmény.
A katonai kiképzés.
Hát így van, csak hát itt az a baj, hogy egy fegyver mondjuk 3,5 kiló, vagy 3 kiló, és az sokkal, tehát azt lehet ütni, vágni, itt meg azért jobb, hogyha vigyáz az ember rá, mert másnap a szerelőnél 80 000 forint, úgyhogy nem egyszerű, és hát vannak ilyen óvatlan mozdulatok. De most már leszoktam erről a kúszás-mászásról. Megmondom miért, mert nem viselkednek természetesen az állatok. Tehát ahhoz, hogy egy állat azt mutassa, ami ő, például egy őz, ahhoz neki vakaróznia kell, táplálkoznia kell, aludnia kell, a párzás ilyen, a harc ilyen. Tehát amikor olyan képeim, tehát legalábbis én olyan kiállításokat szoktam létrehozni, vagy például most a filmem olyan, hogy gyakorlatilag ők nem vesznek észre, nem vesznek tudomást rólam. És ez egy nagyon, nagyon fantasztikus élmény.
Na de ez pont azért sikerül, amire ki is akartam térni, hogy ha valaki megnézi ezt a megosztón lévő videót arról, hogy te hogyan készülsz rá egy-egy ilyen fotózásra, az valami hihetetlen. Tehát, hogy tutajt építettél arra, igen, hogy te rámehess a tóra, ami működött. Igen. És együtt izgult veled a néző, hogy vajon tényleg fog-e működni. Igen. Tehát, hogy mennyi háttérmunka van-e mögött?
Hát például egy les építés az otthon kezdődik nyilván, mert lehet egyébként kint is. Egy úgymond fixebb les, de hát ez megint egy olyan dolog, hogy én nem szoktam betonozni, meg ilyeneket csinálni, hanem fából, használt fákból rakom össze. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ha én bármi miatt nem tudok kijutni, akkor az nyom nélkül el fog pusztulni. Az a les. Tehát természetes anyagokat, száraz ágakat, száraz gajakat használok. Van, amikor egyébként ponyvát is használok, de ezek általában simán szét tudnak mállani. Ilyen fény, nem tudom, fényre oldódó ponyva, és akkor gyakorlatilag arról szól, hogy ha például én eltávozok mondjuk remélhetőleg 80 pluszosan eltávozok az élők sorából, akkor a leseim nyom nélkül eltűnnek. Vagy vagy olyan anyagból csinálom, nagyon könnyű, tehát jön valaki, összecsapja, és akkor már viheti is. Hát, ha ő is tudja a természetfotózásra használni. Én csak arra tudok gondolni, hogy ezeket arra lehet használni. De egyébként tényleg nagyon sok tervezés van. És például ez az ominózus úszó lesz, azt képzeld, ez olyan, hogy hát ennek az a lényege, hogy ugye bent van a víz tetején, és a víztől a víz zen fekszek tulajdonképpen 5 centire van az objektív a víz felszínén.
Igen.
Tehát, hogy egy jó hullám az bever az objektívbe simán, és akkor, de nem, ennek nem is ez a nagy, hogy szokták mondani, trúváj, hogy vízen van, mert rendben van. De ez mozog is. Mégpedig úgy, hogy 400 méteres madzagot húztam bele később, és a lesben, egy csőben mozog ez a madzag. Behúzom magam a közepére, és akkor gyakorlatilag így a madarak egyrészt megszokják a helyet, megszokják azt, hogy valami ott van, de nem tudják, hogy az ember, mert az embernek nincs ilyen alakja. És akkor az szokott lenni még, hogy például fészkelő helynek minősítik a madarak, és akkor a tetején elkezdenek fészket rakni. Például volt ilyen, hogy csér, egy kőszvágó csérpár.
Tehát hány óráig voltál ott kint?
Hát... mikor mennyi? 8-16 óra? Ezek úgy általános. De 8 óra az simán. Igen. Igen. Óriási egyébként. Tehát amennyit látok és amennyit fotózok, az nincs egában. Mert hogy ugye a lesnek van egy iránya, egy bizonyos fok. Mondjuk látok belőle 80-90 fokot. Körülbelül ennyit láthatok, ennyi a látómező. De amit oldalról ilyen kicsi-pici ablakokon, amit látok, mert magamnak nyitok, azok meg nagyon csodálatos dolgok.
Nagyon friss élmény az is, hogy a filmed elkészülhetett, ami tulajdonképpen összefoglalja a te munkásságodat.
Ja, Istenem, azt mondta a családom, hogy meg ne próbáljam azt mondani, hogy melléktermék, de az igazság, hogy ez a film, ez egy melléktermék. Tehát,
milyen
hogy
szempontból?
Én egy fotósként működök, tehát ugyanolyan látványvilágot adok vissza a filmjeimbe, mint a fotó lenne. Pontosan ezt mondta egy művész, megnézte a filmet, és azt mondta, hogy Tibor, de hát itt bárhol megállítod a filmet, az egy természetfotó. Egyébként Halasi Csilla mondta, innét is üdvözlöm. Tehát, hogy ő ezt mondta így. És megmondom őszintén, hogy az is fontos, hogy mit mondanak a többi emberek, de hogyha ezt már ő mondja, ami ő egyébként nagyon, nagyon klasszú, kritikus mindig, minden pillanatban, akkor az már valóban ott tart egyfajta természetfotók. Nem mondom, hogy művészi, de hogy természetfotó, az biztos. De képzeld el, hogy ez arról szólt, hogy 2012-ben jött egy olyan fényképezőgép, ami át lehetett billenteni videóra. És akkor, tehát ugyanazzal a beállítással fogtam, és amikor már gondolhatod, hogy megcsináltam azokat, amiket szerettem volna, tehát az igazi jó akcióképeket, stb., akkor volt egy ilyen etap,
amikor nem csinált mondjuk semmit a madár, hanem csak aludt, vagy tollászkodott, és akkor átbillentettem, nyomtam róla egy 3 másodperces, 10 másodperces, mert akkor még nem tudtam, hogy miről is szól, és akkor csináltam róla, mit tudom én, 10-15 snittet. Ezek a snittek, ugye ezek a jelenetek tulajdonképpen. És hát az volt a legszörnyűbb az egészben, hogy ezeket így tároltam. De nem, igazából nem volt semmi szerepük. Csak úgy foglalták a helyet. És akkor Jakab Sanyi barátom küldött nekem egy pár őzről ilyen videót, és akkor fogalmazódott, hogy te jó Isten, ezt meg kell csinálni. És akkor gondolj bele, összegyűjtöttem a Winchesterre az összes filmet, és akkor nekiültem egyszer, és akkor így lett belőle a film.
Hány munkaóra volt az, hogy
két hét alatt meg volt a film. Csak egy hónapig finomítgattam. Tehát tudod, újra néztem, ott még egy pici nem jó, még ez nem jó, nem ritmusra megy. Ugyanis nem tudom, hogy tudják-e, hogy most már én beálltam nagyképűen, ugye, mint tudjuk, nagyképűen és képmutatóan beálltam azok közé, amik a Baraka című film esetleg, hogyha valaki emlékszik rá, és a Mikrokozmosz, hogy gyakorlatilag nem volt, nincs benne szöveg, nincs kommentár, hanem csak simán megy ez a film zenével. Ez is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ez egy diaporáma. Tehát, hogyha valaki emlékszik, vagy hallott arról, hogy voltak régen diaporáma fesztiválok, ezek a diaporáma fesztiválok, vagyis a diaporáma úgy történik, hogy két vetítővel vetítettek, most megmondom az alapot, tehát, hogy mire hallja az ez a film, tehát két vetítővel vetítettek, középen volt egy ilyen kar, amivel lehetett sötétíteni a két oldalt. Tehát, hogyha átfordítottam, akkor mondjuk balra fordítottam, akkor a jobb oldal világosodott, és azzal együtt a dia kivetült a falra, a jobbra, akkor meg a bal. És akkor ezek ilyen mint egy íriszrekesz úgy mozgott, és akkor így rángatták, és akkor például emlékszem, nagy tisztelője voltam Adamik Miklósnak, ő egy gyöngyösi természetfotós volt, talán a Nimród alapító tagja is volt, és ő megmutatta nekem egyszer ezt a diaporáma, egyik diaporámáját, és ha jól tudom, 3 kilót fogyott az ott a 10 perces diaporáma alatt. Tehát, hogy ez egy olyan megfeszített dolog volt, és akkor utána jött az, hogy lehetett már gyakorlatilag programozni, egy ilyen kazettán volt rajta minden, a zene, kép, hang és a váltás. Tehát ezek ilyen automata váltós, hogy hívják, ok voltak, és ráadásul a fényét is elektronikus úton tudta szabályozni. Tehát nagyon korszerű volt, és tulajdonképpen annyi volt az egész, hogy egy diaparáma fesztivál mondjuk Amerikában az Eiffert János összecsomagolta az egészet, a diákat, a kazettát mellé, és akkor gyakorlatilag minden megvolt, elküldte Amerikába, ugyanazokat a Kodak karuszál gépeket használták, minden, ez egy ilyen nemzetközi formanyomtatvány tulajdonképpen, berakta a kazettát, és tökéletesen elvetítették a diaporámát. És akkor jött az, hogy jött a digitális technika, amikor már videószerkesztő programokkal lehet ezeket megcsinálni, és én úgy éreztem, hogy már lehetne itt mindenféle trükközést csinálni ezekbe a diaporámákban, mert már lehet közelíteni, távolítani, stb. És akkor úgy gondoltam, hogy annak idején, hogy én csak maradok ennél a hagyománynál, tehát, hogy váltanak a képek, és így áthúzás. És most ott tartunk, hogy ez a film, ez gyakorlatilag átúszásos jelentekből, tömegéből áll, közben a zene és a kép együtt mozdul. És hogy mi a nehéz benne? Az, hogy például, amikor egy hattyú párzik, akkor megtalálni hozzá azt a zenét, ami hozzávaló. És megmondom őszintén, hogy csak egy zene való hozzá. Mert hogy amikor a párzás végén megcsinálják ezt a szívívet, akkor a zene harmóniája és a zene ritmusára együtt mozdulnak a. Egyszerűen hihetetlen. Én magam csodálkozom, hogy van ilyen zene. Egyébként minden zene jogtiszta, ingyenesen letölthető, és hát az volt a legtöbb idő egyébként.
És akkor tervezel még filmet ezen kívül?
Igen. A következő az még komolyabb lesz, az már makró jellegű lesz. Úgy döntöttem, hogy makró jellegű lesz, mert hogy az emberek mindenféle bogár, rovar, meg mit tudom én, eléggé irtóznak tőle, és hát ha egy picit úgymond felhozzuk őket annak a szintjére, hogy legalább megnézzük a rovarokat is.
Azért itt a műsoridő vége felé azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy te jelöltje voltál a Prima Primissimának itt helyben. Hogyan fogadja egy természetfotós azt, hogy mondjuk tényleg egy ilyen elég nagy kaliberű elismerést szeretnének neki odaítélni, amennyiben arra kerül sor?
Igazából kaptam egyszer egy e-mailt, hogy jelöltek erre a címre, és hát úgy megmondom őszintén, mivel figyelemmel nem kísértem ezt a Prima díjat, ezért igazából én nagyon örültem neki, mert még soha semmire nem jelöltek. Tehát ilyen társadalmi, hogy hívjákra, nem jelöltek. Most nem tudom, érted, miről
értem,
beszélek.
Értem.
Talán, de bocsánat, van.
Tehát, hogy inkább a szakmai berken belül
igen,
volt
igen, a szakmai berken, így van. És a csőlátás az működik a természetfotósoknál is, hogy csak a másik természetfotósnak tessen.
Objektív látásnak.
Hát, igen. Nagyon-nagyon szűk. Nagyon-nagyon szűk. És akkor úgy körbenéztem, meg ugye elmondtam egy pár embernek, hogy Prima díj, és megmondom őszintén, hogy először furcsa volt, hogy nyakamba ugranak, és gratulálnak, és hogy hívják. És akkor egy idő után rájöttem, hogy ez egy iszonyatosan nagy dolog. Tehát, és mindenki azt mondta, hogy hát de Tibor, hát ha nem nyersz, akkor is olyan elismerés, amire biztos, hogy nem számíthatsz. Talán más ember például az egész életében nem számít, mert nem tud olyan dolgokat. Persze nagyon rendes ember, de nem csinál ilyen dolgokat. És akkor és hát akkor, amikor volt a díjátadó, akkor végleg, na ott már komoly izgalmak voltak, mert hogy...
De ott már vágytál arra.
Ott már nagyon jó lett volna, igen. Majd legközelebb. Ha engedik, akkor majd legközelebb. De hihetetlen élmény volt. Még egyszer mondom, hogy olyan meg a taps, meg szóval minden úgy volt, hogy az ember csak emelkedik. És amellett nem fogok elszállni, tehát mielőtt még bárki azon gondolkodott, hogy most én Prima díjra jelöltek, akkor én most 10 centivel föld fölött fogok menni.
Beszéljünk kicsit még a tervekről. De csak amiatt, hogy a jövő évet hogyan fog telni? Nagyjából ugyanígy, vagy szeretnél valami újat belevinni?
Egyelőre úgy néz ki, hogy a 2024-es évet nem lehet überelni. Tehát, hogy szokták mondani, hogy na, ez bekerül a memoáromba, biztos, hogy bekerül, mert hogy annyi minden jó dolog történt velem, amit nem lehet így hirtelen. Tehát feldolgozni is nehéz. Például a filmben bemutatója azt mondom, hogy még hajnal 3-kor is olyan béber volt, mint a vadászkutya, mert nem tudtam feldolgozni, hogy engem ennyire megtapsoltak és szeretnek. Szóval egy fantasztikus élmény volt. És hogyha ha valaki megnézi, csak a negyedét kapja azt, amit én, akkor is örülni fog neki.
Ezekben a pillanatokban most, hogy egy kicsit elérzékenyültél, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit megismerhettük Jakab Tibor munkásságát és magát az embert is. Örülök, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a lehetőséget, és bármikor szívesen jövök.
Várunk vissza szeretettel.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban Jakab Tibor természetfotóssal beszélgettünk, munkájáról, szenvedélyéről, a természetfotózásról. Valamint megismerkedhettünk azzal, hogyan is készül elő egy-egy ilyen fotózásra. Szóltunk arról is, milyen sikereket ért el az elmúlt években, valamint a nemrégiben bemutatott természetfilméről is beszéltünk, mely az Éden határán címet viseli. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.